Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Magam nevében is, Gyöngyi nevében, feleségem nevében is mondom, meg a Paksi Pünkösi Gyülekezet nevében is. Köszöntünk szeretettel mindenkit, és köszönöm a meghívást. Egyébként tényleg jó régen voltunk itt Madocsán. Biztos, hogy Covid előtt, de hogy mennyivel, azt nem tudom, de legalább 6-7 évvel. Ugye? Legalább annyi volt már. Jó ismét látni benneteket, testvérek, és örülök ennek a lelkes, méltó dicsőítésnek. Azt gondolom, hogy Isten mindig látja a szíveinket, úgyhogy neki nem nagy probléma túl látni a látható dolgokon, de nekünk viszont szükségünk van látható és hallható dolgokra. Mert hogy az embertest, lélek, szellem és összefüggés van bennünk, érzéseink, gondolataink, benyomásaink, hogy éppen éhesek vagyunk, vagy fázunk, vagy jól vagyunk lakva, hogy jó híreket, vagy rossz híreket hallottunk, hogy milyen jövőkép van előttünk a következő napokban, vagy következő hetekben, években. Ránk rengeteg minden hat. És bizony az Isten felé való gondolatainkra, érzületeinkre is ezek a dolgok hatnak. De Istenre nem hatnak a körülmények. Őre nem hat. És az se, hogy milyen érzéseink vannak akkor, amikor az ő szín elé járulunk. Ő túllát a láthatón. És ő nem hoz a zavarba semmilyen körülmény. De minket viszont zavarba hoznak a körülmények. Vagy minket lelkesítenek a körülmények. Úgyhogy köszönöm ezt a dicsőítést azért is, mert eléggé zaklatott vagyok. 13 menekültet fogadtunk be a gyülekezetünkbe egy héttel ezelőtt. És mióta a gyerekeink kirepültek a családból, és úgy csak magunkra kell kettőnkre gondolni, most hirtelen 13 plusz emberre gondoskodni, ez úgy egy kicsit meghaladja a megszokásainkat. Kicsit más kultúra, kicsit más szokások. És hát még otthon az embernek a háztartásában mindig van minden, tehát a vegetától a sodrófáig és a pavis zsebkendőtől, nem tudom még, minden van, meg a mélyhűtőben is. Nem sokat kell gondolkodni, hogy hát mit ígyunk. Tényleg néha ez a mi atyánkban való ima, hogy add meg a mindennapi kenyerünket, ezt ahogy el is felejtettük, hogy ez lehetséges, hogy minden napra ez problémát jelent. Na szóval kicsit zaklatottak vagyunk, hogy hogyan gondoskodjunk 13 emberről, és közben meg az életnek mindenféle dolgát kell, hogy vigyük. És tényleg úgy van, hogy kimozgatott bennünket és a komfortzónánkból. Ez a helyzet. De hát a mi kis kimozdítatásunk a komfortzónából mennyire semmi kimozdítás ahhoz képest, amit a háborúban levő emberek, vagy a háborúból menekülők, vagy még a háború elől jóval, de elmenekülők élnek át. Talán kicsit közelebb kerül a szívünkhöz az, hogy mennyire jó dolgunk van, mennyire áldottak vagyunk, hogy mennyire nincsen nekünk problémák. Illetve azok a problémák, amiket mi problémának tekintünk, és néha nagynak tűnnek, de hogy az objektív valóság szempontjából nem olyan nagy dolgok. Úgyhogy nagyon hálás vagyok az életünkért, azért a jó sorsunkért. Nem örülök ennek az egész háborús körülménynek, egy dolog, mint egy picit örülök neki. Hogy a választási kampánynak a nagy, heves amplitúdóit úgy elnyomta. Tehát úgy tényleg, 2 hét múlva választás lesz. De most nem ez a fő téma. Hát szeretném, hogyha ma este, ahogy így együtt vagyunk, és talán ti testvérek, ahogy a héten együtt voltatok, sokkal inkább benne van az Úr Jézus Krisztus, meg a testvéri közösség a gondolkodásmódban, a figyelem előterében. Úgyhogy talán nem kell azt mondani, hogy hát legalább ma estére legyen Jézus a középpontban, mert nálatok biztos, hogy egész héten ő volt. Szeretném, hogyha ma estére is megint úgy bejönne az Úr Jézus a középpontban. Úgyhogy most szeretnék imádkozni, azután pedig ígéket fogok olvasni. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk vagy. Uram, bár nem látunk téged, de annyira jó, hogy olyannak teremtettél bennünket, hogy képesek vagyunk hittel túlnyúlni a láthatón, a ráción, az érzékelésen, és a szívünkkel meg tudunk téged ragadni. Uram, köszönöm, hogy itt vagy, és hogy megállunk a te szent színed előtt, a te trónod előtt, és ahogy énekeltük az előbb, hogy fenséges Úr, dicső király. Uram, köszönöm, hogy a szívünk is együtt énekelt a szánkkal. Fogadd kedvesen a jelenlétünket, fogadd kedvesen a szájnak a mondását, hogy együtt vagyunk, és ahogy kinyitottuk magunkat előtted, Uram, hogy a te trónodról jöjjön ránk a te bölcsességed, a te áldásod, hogy felfrissítsd a szívünket, a gondolatainkat, megtáplálj bennünket, hogy telve legyünk a Krisztussal, és így tudjunk tovább menni, hogy vigyünk téged, belőled valamit, amit kaptunk tőled, hogy áldás lehessünk az emberek számára, a családunkban, a környezetünkben, szomszédságunkban, munkánkban, amerre járunk elünk. Uram, dicsőítsd meg a te nevedet mi bennünk ezen a ma estén. Szólj hozzánk, figyelünk rád. Nem csupán szívünkbe zárjuk, amit mondasz nekünk, hanem megcselekedszük, megtesszük, végrehajtjuk. Beleélünk téged ebbe a világba, hogy láthassanak téged mi általunk is. És dicsőítsék a mennyei atyát. Amen. Amen. Péter apostolnak az első leveléhez lapozzunk. Nem tudom, hogy hányan hoztak magukkal papíralapú bibliát, vagy villanyos bibliát a telefonban, de keressük meg Péter apostolnak az első levelét, és az első fejezetből fogok olvasni egy hosszabb szakaszt, aztán megállok, és akkor mondok egy-egy mondatot. Mégpedig Péter apostol első level első fejezet, a harmadik verstől olvasom. 1 Péter 1, a harmadik verstől. Áldott, ami Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely mennyben van fenntartva számotokra. Talán itt megállunk egy pillanatra. Nagyon hangsúlyos Jézusnak a feltámadása a hit szempontjából. Mondhatnám, hogy a keresztény hit szempontjából, de ez egy picit már be is szűkítjük. De mondjuk a túlvilági lét szempontjából. Nagyon sokan hisznek a túlvilági létben egyébként, nem csak a keresztények, valamiféle túlvilági létben. De a Biblia nagyon hangsúlyosan mondja, hogy az élő reménység a túlvilággal kapcsolatban, a pozitív, reményteljes jövőkép, az csak Krisztusnak a feltámadása által van. Mert hogy Krisztus, mint első feltámadó támad föl, olyan módon támad föl Krisztus, hogy soha többi nem fog meghalni. Ugye Jézusnak a szolgálata kapcsán jó néhány halott föltámadt. De már korábban akár az Ószövetségben olvasva is találkozhatunk halottak feltámadásával kapcsolatos történetekről. De az összes feltámadás közül van egy hasonlóság, hogy ők újra meghaltak. Most Jézus feltámadása volt az az első, és eddig egyetlen feltámadás, ami után nem következett egy újabb meghalás. És erre mondja a Szentírás, hogy Jézus mint első zsenge, mint legelső, a véglegesen feltámadottak közül támad föl a halálból, és azt mondja Jézus még az élete során, hogy ha én feltámadok, akkor feltámasztom azt is, akik én bennem hisznek. Hogy ahogy én élek, majd ti is úgy fogtok élni. Úgyhogy Jézusnak a feltámadása az egyértelműen az, annak a bizonyítéka, hogy aki ő benne hisz, ugyanúgy fel fog támadni, mint ahogy ő támad föl. És azt mondja itt a Péter apostol, hogy ez nekünk az élő reménységünk. Na most, ahhoz, hogy feltámadhassunk, hát ahhoz meg kell, hogy halljunk. Tehát ha valaki nem érné meg az Úr Jézus visszajövetelét, az elragadtatást, van esély, hogy egy néhányan nem fogják, vagy nem fogjuk megérni. Ezen az életélményen át kell majd, hogy mennünk, hogy mi is meghalunk. De ugye mondja a Biblia, hogy boldogok, akik az Úrban alusznak el. Mert nem véglegesen hal meg az, aki Krisztusban hisz, hanem garantált, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, aki átadja neki az életét, és akinek Krisztus az Ura, a megváltója, Krisztus a megtartója is, az igaz bírója is, és a feltámasztója is. És azt mondja itt, hogy olyan, mondja, hogy itt hervadhatatlan, szeplőtlen és el nem múló. Mennyire megszoktuk azt, hogy minden mulandó ezen a földön. Ugye? Minden mulandó ezen a földön. Egy virág. Akkor is mulandó, hogyha évelő. De előbb-utóbb véget ér az élete. Pláne, hogyha meg vágott virág, akkor az napok vagy hetek kérdése. És természetesnek vesszük, hogy van hervadás. Azt is természetesnek vesszük, hogy hát az, a fiatalok még nem veszik természetesnek, de így idősödően már természetesnek vesszük, hogy megöregszünk. Ez azzal is együtt jár, hogy csökken az életerőnk, nem bírunk már annyit, nem hallunk olyan jól, ez néha egyébként nagyon hasznos is. Nem látunk annyira jól, az örlő lányok is megfogyatkoznak. Hát természetesnek vesszük, hogy hát ez vele jár az élettel. El se tudjuk képzelni, hogy van egy olyan élet, nem tudjuk elképzelni, hogy van olyan élet, aminek nem ez a velejárója. Hanem minél öregebb, annál erősebb. Minél öregebb, annál szebb. Minél öregebb, annál bölcsebb. Minél öregebb, annál hatékonyabb. Amikor Istenről beszél néhány helyen a próféta, az egyik próféta azt mondja, hogy láttam az öregkorút. De az atyáról mondja ezt, hogy az öregkorú. De ahogy leírja, hogy milyen az öregkorú, hát nem egy vén ember, egy vénasszony kinézete van, hanem olyan döbbenetesen kisugárzó, dicsőséges erőtől, bölcsességtől, képességtől sugárzó, azt mondja, hogy ja, a szemem nem tudta fogni, mert egyszerűen kisült a két szemem, annyira világított a dicsősége. Annyira erő árad ki belőle. Szóval a mennyben ez van, hogy nem kell félnünk az ottani megöregedéstől, az örök kivalóságban a több millió éven keresztül, az egy jó dolog lesz. És erre az élő reménységre hívott el bennünket Isten. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Megállunk. Titeket Isten hatalma őriz. Tudom, hogy tele vagyunk jó szándékkal. Mindenki tele van jó szándékkal. Néha nem úgy sikerül, hogy ez kijöjjön jó szándékként, de alapvetően sokkal több a jó szándék bennünk, mint a nem jó szándék. És nem esik jó saját magunknak sem az, ha nem jó szándékúak vagyunk. Az ember egy idő után utálja magát, amikor rájön, nem jó szándékú. És néha meg kell erőszakolni magát, hogy maradjon rossz szándékú, rossz indulatú. Össze kell szedni magát, hogy továbbra is dühös legyen arra, akire már évek óta dühös. De érzi az ember, hogy pusztítja őt a rossz szándék. Hogy pusztítja, hogy emészti az élet energiánkat. Tehát tele vagyunk alapvetően jóra való vágyakozással, készségekkel, és azzal szembesülünk, hogy miközben törekszünk az Urat követni, és engedelmeskedni Krisztusnak, és Isten igéje szerint élni, hogy törekszünk rá, ebben a törekvésünkben mégis annyi hiányosság van. És annyi hiba van, és annyi mellécsúszás van. És akkor felvetődik bennünk a kérdés, hogy ha ilyen botladozó emberek vagyunk, akkor hát vajon az Isten üdvözíteni fogja bennünket? Mi van akkor, ha úgy ér a halál, hogy éppen nem tudtam lerendezni a tegnap előtti összeveszésemet a szomszéddal, vagy a házastársammal? Hát, hogy megesett, hogy eltulajdonítottam valamit, és még nem vittem vissza. És ha pont úgy ér a halál, hogy nem makulátlan tiszta vagyok, na akkor mi lesz? Ne felejtsük el, üdvösség kegyelemből van, hitáltal. Nem a mi jó cselekedeteink által. Nem a mi tökéletes cselekedeteink által. Ez nem azt jelenti, hogy éljünk lazán is. Pál apostol mondja, hogy azért, mert a kegyelem megsokasodik, most akkor lazán kövessünk el bűnöket, azt mondja, szó sincs róla. Nem, de Isten hatalma őriz bennünket az üdvösségre, és nem a saját hatalmunk, nem a saját képességeink, nem a saját befektetéseink, hanem Isten hatalma őriz hitáltal. Azt mondja, hitáltal őriz az üdvösségre Isten hatalma. Hogy benne jobban bízom az ő nagyságában, mint a sajátomban. Jobban bízok az ő kegyelmében, mint a saját botladozásaimban. Jobban bízok az ő irgalmában, mint a saját irgalmamban. Jó régen voltam egyetemista. Mérnök hallgató voltam. És volt az egyik olyan vizsgánk, amire hát én nagyon-nagyon készültem, de az a tantárgy az nem az én stílusom volt, szóval nekem az borzasztó nehezen ment. És hát valahogy végig nyekegtem, makogtam azt a vizsgatételt, és akkor megkérdezi a vizsgáztató professzor, hogy mondja, kollega, ön hanyast adna magának? Hát ez egy nagyon jó kérdés volt egyébként. Hát mondtam, hogy tudom, hogy nem érdemlenem a kettes, de azért legalább én megadnám magamnak a kettőt. És megadta a kis öreg, megadta, szóval rendes volt. Az nem az én jó cselekedetem és az én bölcsességem miatt. Voltak olyan, amikor nagyon remek voltam, tehát ne értsétek félre, nem végig botladoztam, de ez egy épp olyan helyzet volt. Nem attól függ az Istennek az üdvözítő kegyelme, hogy hogyan teljesítjük, hogy a jóság listát hogyan tudjuk kipipálni, hogy a piros pontokat hogyan gyűjtjük be, és akkor 5 piros, 4 fekete, még átcsúszok a lécen, 6 fekete, 2 piros, hát megbuktál. Isten hatalma őriz. Isten hatalma őriz. Azt mondja az Úr, hogy az én kezemből ki nem ragadhat senki. És lehet, hogy sok botladozás, hogy szerencsétlenkedésen vétkeid vannak. Nem azért, mert mindenképpen akarsz, meg akarunk, nem azért. Így sikerül. Így jön össze. És akkor beírjuk magunknak a feketét. És azt mondja, Uram, csak ne most éjszaka vigyél magaddal, legalább egy bűnmátra, legalább az úrvacsoráig bírjam ki, mert akkor mindenképpen végigmondjuk a liturgiát, és akkor megbánjuk a vétkeinket. És akkor úrvacsor után, délután olyan makulátlan tiszták vagyunk, hogy jöhetsz, Uram, véhetsz magaddal. Isten hatalma őriz az üdvösségnek. Testvérek, ez hitáltal történik. Bízzál Istennek a jóságában, a hatalmában. Amikor átadtad az életed Krisztusnak, és azt mondtad, Uram, neked adom az életemet. Akkor ő melléd szegődött, magával ragadott. És ő veled van. És az ő és a te kapcsolatod mélyebb, sokkal valóságosabb, sokkal erőteljesebb, sokkal megbízhatóbb, mint bármelyik emberi kapcsolatunk. Sokkal megbízhatóbb az ő és én kapcsolatom, ő miatta, mint az én és a gyerekeim közötti kapcsolat. Amikor Jézus mondja, hogy kérjetek és adatik, keressetek, találtok, zörgessetek, megnyitatik. Ki az közületek, hogyha a fia kenyeret kér, akkor követ ad neki. Vagy ha tojást kér, akkor skorpiót ad neki. Ha ti tudtok emberlétetekre, a gyermekeiteknek jókat adni, mindegy, hogy megérdemli, vagy nem. Hányszor osztottad a vacsorát a gyerekednek úgy, hogy ma megérdemled és kapsz, ma már nem érdemeltetek, most nem tudsz, kapsz vacsorát. Adtál neki vacsorát a büdös köröknek, meg nem érdemelte meg, de éhes volt. És az én gyerekem mégis, a saját vérem, meg tudtad, hogy hajnal 2-ig nem fog elaludni, ha nem adsz neki vacsorát, úgyhogy jót akartál magadnak, és adtál inkább. De adtál neki vacsorát. Ha a ti ember létetekre tudtok a gyerekeiteknek jó ajándékot, ha mennyivel inkább a mennyei atyátok. Higgyél az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelmébe. Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie, egy kicsi megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb, a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, szóval a hitetek Krisztus Jézus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicsőítésre, a dicsőségre és a tisztességre. Ezen már most örvendeztek. Azért kell erről ma prédikálnom, hogy felszabaduljon bennünk az öröm. Testvérek, az Úrnak az öröme, a szabadságnak az öröme, a Krisztus irántunk való szeretete miatti öröm szabaduljon föl bennünk. Engedd, hogy elöntsön az a jó érzés, hogy Isten szeret engem. Hogy Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok. És nem majd akkor fog szeretni, és nem csak akkor lesz megelégedve velem, amikor makulátlan tiszta és nagyon jó hívő vagyok, hanem most szeret úgy, ahogy vagyok. Lehet, hogy még én sem adtam meg magamnak a kettes, de legalább professzor úr, tessék szíves megadni. És Krisztus professzor nem csak a kettest adja meg. Azt mondja, a legértékesebbet, az örök üdvösséget. Az örök üdvösséget, a hervadhatatlan. Ő nem írja be, hogy neked kettest adjon. Csillagos ötöst akar adni. És meg is adja. Örvendez ezen. Ugyanis ki kell magunkat szakítanunk az emberi relációból, ebből a viszonyulásból, ahol mindenért fizetnünk kell, mindennek ára van. Mindennek ára, a szeretetnek is ára van, mindennek ára van, a kenyérnek is ára van, a jó jegyeknek is, a fizetésnek is ára van, mindennek ára van, és mindenért fizetned kell. Ez normális dolog egyébként, semmi gond nincs vele. De az Istennél a fizetség, a hit, a hívés, a bizalom, hogy elfogadod, amit ő ad. Elfogadod azt, hogy azt mondja rád, hogy szeretlek, és ha megvallod a bűneidet, megbocsátom azonnal, és lehet, hogy te rajtad még ott van a gyötrő, kínzó, lelkiismeret furdalás, hogy lettem én ostoba, hogy mit követtem el, de amikor megbánod a bűnödet, és Uram, bocsáss meg, ő abban a pillanatban megbocsát. És abban a pillanatban elveszi az útból, ami közte és közted van, ezt az akadályt, és árad az ő jósága, kegyelme. És te még úgy vagy vele, hogy de hát, hát ez a vétkem, ez annyira friss. Meg ez a bűnbánatom annyira friss. Hát még ott van rajtam az a lenyomat. És mi emiatt, mert még érezzük ezt a bűnterhet, még a megbocsátás, a bocsánatkérés és megbocsátás után is érezzük, ezért mi úgy gondoljuk, hogy ez, hogy én ezt érzem, ez azt jelenti, hogy be kell számítani. De Jézus, amikor megbocsát, az ő megbocsátása azt jelenti, hogy nem számítja be. Tud róla, meg is van a véleménye róla, de a bocsánatkérés miatt, a megbocsátás miatt nem számítja be. Nincs ott a beszámításban. És te nem ostoba, hogy nem jutna eszébe. Minden tud, de nem számítja be. Minden tud rólunk, ami rosszokat elkövettünk, és egyiket se számítja be, amiért bocsánatot kértünk. Tessék ezen örvendezni. Tessék ezen felszabadulni. Uram, ennyire jó vagy, ennyire nagy a te irgalmad. Ez egy nagyon jó dolog, ez egy boldog dolog. Drága felnőttek, vissza kell menjünk gyereknek. Amikor gyerekünknek megbocsátottunk, talán emlékszel rá, akkor megbocsátottál neki, hogy ugrott a nyakadba, mennyire mosolyogott a következő másodpercben. Emlékszel rá? Vagy akár saját gyerekkorodra. Mennyire jó volt, mikor végre megengesztelődött az anyu vagy az apu, és onnantól kezdve minden rendben volt. Lehet, hogy előtte két fenekest kiosztott, tehát azért az úgy néha a bocsánattal az együtt járt. De mennyire felszabadított érzés volt, hogy mindegy, hogy mi volt a múltban, most jóság van. Ha mi emberek, ilyenek vagyunk, és ezek az emberi érzések, és ezek az emberi cselekvések ott vannak, mennyivel inkább a mennyei atya hasonlóképpen cselekszik és gondolkozik. Örvendezzetek ezen. Örvendezzél. Szabaduljál föl a terheid alól. Ja, itt azért meg kell jegyeznem, ezt nem akartam elmondani, de mégiscsak el kell mondanom, de utána ez eszembe jutott, hogy elmondom, de aztán mondom, nem mondom el, madocsán, ezt nem illik. Meg kell bocsátani saját magunknak. Meg kell bocsátani saját magunknak is. Miután bocsánatot kértünk a Krisztustól, azért a vétekére, amit elkövettünk, utána nekünk is meg kell bocsátani saját magunknak. Nagyon fontos, hogy megbocsássunk magunknak. Hogy ki mert mondani magad szemébe, megbocsátok neked, megbocsátok magamnak. A jogalapot arra, hogy magunknak megbocsássunk, a Krisztus megbocsátása adja. És hogyha ő engem nem tekint továbbra bűnösnek, jogos az, hogy én bűnösnek tekintsem magamat? Ha ő valakit, bárkit nem tekint már bűnösnek, jogos, hogy én bűnösnek tekintem? Nem jogos. Ki vagyok én, hogy fölülbírálom az Isten? Na most, ha Isten nekem megbocsát, és engem nem tart bűnösnek, mert megbocsátottam. Akkor nekem is ezt kell csinálni, nem szabad magamat bűnösnek tartani. Az emlék ott van, a tanulság ott van. De ne számítsd be. Nem arról az, hogy jogod van megbocsátani magadnak, meg kell, hogy bocsáss magadnak. Meg kell, hogy bocsáss. Meg kell, hogy bocsáss. Ekkor tudod megszeretgetni saját lelkedet. És mellesleg az evangéliumban mondja Jézus, hogy szeresd úgy fele magadat, mint magadat. És hogyha mi nem szeretjük meg magunkat, hogyan tudjuk szeretni a fele barátokat? Szóval a ti kipróbált hitetek sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Csak egy mondat. Most, amikor megfelel az euróára, meg a dollárára, óriási módon fölment az aranynak a kereslete is, és megfelel az aranyára is. Hogyha jól akar valaki befektetni, most aranyat vesz, mert annak nem fog devalválódni az érték. És azt mondja itt Péter apostol, a hitetek Még az aranynál is értékesebb. Az aranynál is értékesebb. Ha valaha jól akarsz befektetni az életbe, akkor a hitbe fektess be. Akkor a Krisztusra való bizalomba fektess be. Ez sokkal értékesebb a tűzben kipróbált aranynál. 8. vers. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár még most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétálták, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Testvérek, ugye ezt Péter apostol közel 2000 évvel ezelőtt írta le, hát ez már akkor is valóságos volt, de most is valóságos a számunkra. A Krisztus Jézusnak a megismerése, az üdvösség Krisztus által, az örök életnek a reménysége egy olyan különös dolog volt, ami mielőtt Krisztus föltámadt, azelőtt ez teljesen ismeretlen dolog volt. Az egész ószövetségi zsidóság nem úgy hitt az örök életben, vagy a halál utáni létben, mint ahogy Krisztus feltámadása után hittek már. Nem voltak bizonyos fogalmak megalkotva, bizonyos elképzelések nem voltak megfoghatóak. Úgyhogy azok a nagy szent proféták, akik az Ószövetségben Krisztusról több száz vagy több ezer profétai momentumot mondtak, érezték, hogy valami nagy jelentősége van annak, amikről ők szólnak, érezték, hogy a Szentlélek által szólják, de nem tudták beilleszteni a képbe. Olyan, mint amikor ez a puzzle darabkák vannak nálunk, és hát igazából nem tudjuk, hogy hogyan, mi akar ez lenni. Nem áll össze, mert nem tudjuk, hogy még másik ezer darab van, és a másik ezer embernél van, és majd egyszer össze kellene, hogy rakjuk. Csak egy darabot látsz. És azt mondja, hogy amikor Krisztus feltámadt a halálból, maguk az angyalok is akkor szembesültek egy nagy ismerettel. Ez egy titok volt. Ez egy titok volt. Nem csak a zsidók előtt volt titok, az angyalok előtt is titok volt. Nem csak a proféták előtt volt titok, hanem az Atya, Fiú, Szentlélekeken kívül a mennyben is mindenki előtt titok volt. Nem ismerték. Nem tudtak. Szóval vágyakoznak betekinteni. És ti meg ezt kaptátok meg. Testvérek, léha szeretnénk, én nagyon szeretnék angyalokkal találkozni, legalább egyel már az életben, mert még egyel sem találkoztam. De jó lenne, ugyan igazi volt, tehát nem ilyen mesével, vagy halucináció, úgy igazi angyallal. Még eddig nem jött össze, de lehet, hogy még össze fog jönni. És néha mondjuk, hogy de jó lenne, ha mi angyalok lennénk, mert akkor nem bajlódnánk itt a Földön egy csomó mindennel, látnánk a mennyével, tehát minden nap színlő színre, milyen jó lenne. És itt azt mondja az ige, hogy az angyalok titeket irigyelnek, emberek. Az angyalok titeket irigyelnek, emberek, azért, mert ti úgy hisztek a mennyei atyában, úgy hisztek Krisztusban, úgy hisztek az örökké valóságban, hogy azt még soha nem láttátok. Hogy abból még soha nem láttatok, és nem tudtatok megfogni semmit. Az angyaloknak könnyű ebben hinni, hát ez a világuk, ebben élnek. Ők látják a mennyei atyát, nekik nem kell hinni, hogy lássák, ők látják. És azt mondják az angyalok, ezek az emberek milyen különlegesek? Hát csodálatos. Nem látnak valakit, hisznek benne. Szerettek olyan valakit, akit még soha nem láttak. Imádják. Énekeket költenek, magasztalják őt. Egy láthatatlan valakinek. Vállalják azt a kockázatot, hogy bolondnak tekintik a többiek, hogy a levegőt imádják. Ugye a levegőt családják. Hogy a senkit, a semmit imádják, a semmit szeretik, a semmibe reménykednek. De olyannyira reménykednek, hogy még újonganak is. Mert képesek vállalni kockázatokat. Mert nem félnek meghalni, mert az a hit van bennük, hogy majd föl fognak támasztani. Egy olyan valaki mondta, aki sose láttak. Az angyalok csodálkoznak rajtad. Az angyalok tisztelnek téged. Az angyalok azt mondják, hogy te jobb hívő vagy, mint ők. Nem viccelek. Jobb hívő vagy az angyaloknál. Hát neki könnyű hinni, hát ő látja az atyát. Neked nehéz hinni, nem látod az atyát. Nem látod Krisztust. Nem látod azt, hogy milyen mennyei erősségek, milyen fejedelemségek segítik az imáink kapcsán az embereket. Te csak hiszel benne, meg reménykedsz, de csinálod, közben jársz, imádkozol, harcolsz. Az angyaloknak könnyű mindez, hát ők ott vannak abban a világban. És ők csodálják a te hitedet. Csodálják azt, hogy olyan módon élsz, ahogy kedves az Istennek, de még sose láttad az Istent. Ők vágyakoznak, milyen lehet embernek lenni. De őnekik ez nem adatik meg. Ne becsüld le az emberi létet. És ne gondold azt, hogy nem Isten dicsőségére élsz, akkor, amikor szereted az Urat. Hogy nem Istennek az örömére élsz. Isten gyönyörködik benned. Isten gyönyörködik a hitedben. Isten gyönyörködik a szerető szavaidban. A könyörülő irgalmas cselekedeteidben. Isten gyönyörködik az éneklésedben, amikor az ő nevét veszed az ajkaidra. Isten gyönyörködik az Isten félelmedben. Eléritek hitetek célját, a lélek üdvösségét. A hitnek ez a célja, a lélek üdvössége. A léleknek az üdvössége. Amikor hitre jutunk Krisztusban, akkor a lelkünk az már az örökké valóságban él. Viszont, olvasom a 13. verstől. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptunk. Mit kapunk Jézus Krisztus megjelenésekor? Pál apostol ír erről a Korintusi és Tesszalonikai levélben, a feltámadásról. Azt mondja, hogy amikor az Úr Jézus eljön a levegőjékbe, akkor azok, akik Krisztusban haltak meg, föltámadnak olyan testbe, mint amilyenben Jézus támad föl, és azok, akik még akkor éppen élnek és Krisztusban hisznek, egy szempillantás alatt ez a romlandó testük átváltozik abban a halhatatlan testben, amit a feltámadásban kapnak. Jézus Krisztus megjelenésekor a testnek a megváltása történik meg. Az újjászületéskor, a hitre jutáskor a léleknek a megváltása történik. Jézusnak a megjelenésekor pedig a testé is. És így azt mondja, így együtt megyünk a levegőjékbe, az Úrnak a fogadására, és megyünk a bárány mennyegzői vacsorájára. Testvérek, a testünknek a megváltását kapjuk meg a Jézusnak a megjelenésekor. Ebben már most előre örvendezhetsz. A romlandó testben. A lelked már üdvözült, mert Krisztusban hiszel, és kezdhetsz újongva örülni, hogy igaz, hogy most itt fáj, ott fáj, itt hiányzik, ott hiányzik, itt gyöngülünk, ott gyöngülünk. De semmi gond nincsen. Hát nem erre a testre gyúrunk örökké. Hát ez a test, ez mulandó. Meg fog jönni az a test, ami örökké fog tartani, nem romlik el. Minden korláta meg fog szűnni. A mozgás korlátozottsága is, a gondolkodás korlátozottsága, a szeretet befogadásának a korlátozottsága, a szeretet kiárasztásának a korlátozottsága. Végtelen bölcsességgel rendelkezünk majd. Azt mondja Pál apostol a Korintus 13-ban, hogy akkor majd úgy fogok ismerni, ahogy az Isten is ismer engem, korlátok nélkül, ez vár bennünket testvéreket. És ezen már újonva lehet örülni, és elérted a hitet célba a lelked üdvösségét, és az elmédet fölkészítve, azt mondja Péter apostol, az elmédet, elmédnek a derekát megerősítve, reménykedjél abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus megjelenésekor fogsz kapni. Testvérek, majd a földi problémáinkat átbeszélgetjük a mennyben, mikor ott ülünk a mennyei, nem tudom, étteremben, könyöklünk, és nem tudom, hogy a legjobb mennyei borokat, vagy csak kólát iszunk, nem mindegy. De majd átbeszélgetjük, hogy milyen feszültségeink voltak egymással, milyen nagyon komoly dolgokon feszültünk össze. És milyen komoly dolgok miatt nem tudtuk szeretni egymást. És hogy mennyire komolyan vettük azt, hogy nekünk, hát jó, hát más felekezetünk, te jóságos ég, hát hogy lehetséges, hogy olyanban hisznek, amiben nem. És olyan, hát jókat fogunk nevetni magunkon, meg egymáson. És látni fogjuk ott a mennyei dicsőségben, hogy mennyire nagy az Istennek a kegyelme. Mennyire szeret bennünket az Isten. És mennyire jó, hogy hozzátartozunk. Örömteli hetet kívánok mindenkinek. Örömteli szombatestét, örömteli vasárnapot, örömteli jövő hetet. Emeljük fel a fejeinket, a szívünket az Úrhoz. Magasztaljuk őt, és örvendezzünk abban a kegyelemben, amiben vagyunk, és ami még ki fog bontakozni. Amen. Hadd imádkozzon pár mondatban, aztán visszaadom a szombatestére. Drága Úr Jézus, olyan jó, hogy itt vagyunk a jelenlétedben. Jól akadsz bennünket a te szerelmeddel. És köszönöm, Uram, hogy megfrissülünk, ahogyan téged hallunk, ahogy érzékelünk, ahogy rólad gondolkodunk. Kérlek, Szent Szellem, újítsd meg, frissítsd meg bennünk a te gondolataidat, a te szándékaidat, a te akaratodat, a te életszemléletedet. Hadd tudjunk úgy látni saját magunkról, ahogyan te látsz rólunk. Mások emberről, hadd lássunk ugyanúgy, ahogyan te látsz róla, ahogy te gondolkodsz róla. És hadd tudjunk úgy beszélni, úgy szólni magunkkal kapcsolatban is, másokkal kapcsolatban, a földi eseményekkel kapcsolatban is, ahogyan te szólsz. Kívánom, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod mi bennünk. Ahogyan a mennyben, úgy a földön is, úgy én bennem, úgy mi bennünk. Hogy élhessünk Isten dicsőségére, embereknek örömére és áldására. Amen.